Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat 2017. december 4-én, a Szent László emlékév adventjének első hetében, Borbála napján, technikus kollégám Juhász János nevében is. November utolsó 10 napja igencsak bővelkedett a Szent László emlékév jegyében zajló eseményekben. Szent László legendáját ábrázoló középkori falfestményre bukkantak a kutatók az erdélyi Somogyom 100 evangélikus templomában. Az októberben tett felfedezésről Kis Loránd erdélyi restaurátor számolt be a Magyar Távirati Irodának. A mész, amivel lefestették a reformáció idején, megőrizte Szent Lászlót. Történelem a színpadon. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának ünnepsége a Szent László évben. Az egyetem rendhagyó történelmórával ünnepelte Szent László király Pilis Csabán a Stefáneumban november 22-én. A megemlékezés nyitányaként Nemesi Attila nyelvész, egyetemi docens, az oktatás dékán helyettes köszöntötte a közel 400 résztvevőt, akik a kar hallgatóiból a Pilis Csabai, Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Szent László óvoda növendékeiből, valamint a Klotid-ligeti Jézus Szíve Egyházközösség tagjaiból kerültek ki. A kar hallgatóiból álló 15 éve működő Megyesi S. Norbert művelődés történész egyetemi docens vezette Boldog Özséb színtársulat egy zenés történeti játékot adott elő, a jezsuita Illei János Salamon király Lászlónak fogja című iskoladrámájából. A darab a Mosoni síkon játszódik 1080-ban, és ami nagyon fontos és érdekes benne, ugye tudjuk, hogy 1077 tavaszán ugyan az egész ország megválasztotta László királyt, de ezt a választást végül is a cselszövésben jártas Salamon volt király próbálta megakadályozni. És hát Szabolcs vezér meg is hiúsította, nem sikerült Szent Lászlót a trónról letaszítani, de ami nagyon fontos, hogy a mi Szent Lászlónk a kor szokásaival ellentétben nem halállal büntette az elsőfokú unokatestvért, amint a szokás volt a művelt nyugat-európai uralkodóházakban, hanem pusztán a róla elnevezett toronyba záratta. Gondoljuk csak el, hogy hogyan reagált rá szemben a kor szokásaival. Én azt hiszem, hogy ez is Szent László egyik jellemvonásához tartozik, és nagyon fontos. Aki Istenben bízik, annak nincs lehetetlen. Címmel Varsányi Katalin fotókiállítása Szent Lászlóról. November 26-án este a budapesti Avillai Nagyszentterész templom altemplomában megnyitották Varsányi Katalin Szűz Mária választott vitéze című Szent Lászlóról szóló fotókiállítását. Ezen az esten közreműködött Nagy Anna énekesnő és Karsai István színművész, és bocsánat, hogy nem azzal kezdtem, Prokop Mária mutatta be egyébként a tárlatot. A Szent László liturgia szépsége és az énekelt történelem. Megyesi S. Norbert előadása hangzott el ilyen címmel Győrben. Megyesi művelődés történész, a Szent László Társulat elnöke előadásával zárult, ugyanis a Győri Szent László Estek programsorozat november 23-án Győrött a Múzeumházában. És hát el is érkezünk ahhoz, hogy advent. Advent első hetét kezdtük meg. Mit is jelent ez az advent? Várakozás. Nem az ajándékokra való várakozás ez valójában, ez a várakozás, ez Krisztus születésének a várakozása. Én azt gondolom, hogy mindenki tudja katolikus körben, hogy fontos dolog, hogy fel akarjuk díszíteni a gyertyákat, amivel várjuk, de azért ne felejtsük el, hogy ez a várakozás egyfelől az elkövetett rossz cselekedeteink megbánására is, a várakozás gyönyörűségére is utal, ezért a katolikusoknál a gyertya színe az úgy alakul, hogy összességében van három lila, a bánat, a bűnbánat színe, és egy rózsaszín, az öröm színe. Most ennek van egy beosztása. Ugye kezdődik a lilával, majd a harmadik héten rózsaszínre vált, és az utolsó héten ismét lilára. Hát sajnos a napjainkban ezt nem nagyon tartják be egyébként, hanem arra törekszenek, hogy bocsánat a kifejezésért, csicsábbnál csicsább megjelenésűek ezek a adventi koszorúk, és akkor eszembe jutott, hogy milyen rendkívül okosak a mi paraszt embereink, akiket úgy divat a városiaknak lenézni. Ugyanis az Alföldön, ahol nagyon takarékosan kellett élni, és ugye nem nőttek magas fenyőfák, hogy könnyű legyen abból például koszorút fonni, mit tett az okos paraszt ember? Hát készítettett egy cseréptálat, rárakatott 4 gyertyatartót, mind a 4 gyertyatartóba beletette az illő színű gyertyát, a közepére piros almát tett, és azt mondta, hogy minden este imádság után, ha megeszünk egy piros almát közösen, ez azt jelenti, hogy úgy össze fogunk tartani, hogy az alma magháza összetartja az almákat. Nem szebb dolog lenne, ha ezt újítanánk fel, és a nagy, minden évben kidobásra kerülő csicsászt koszorúk helyett felújítanánk ezt a hasznos szokást, és egyébként ez a tál későbbiekben is kiválóan használható gyümölcstárolásra. És még valamit. Az adakozásba ne feledkezzünk el arról, hogy mit adhatunk, ami nem pénzért adható. Adjuk a szívünknek a szeretetét. Az, hogy ne csak pénzbel adakozzunk, ne csak szépen kivasalt, használt holminkat adjuk tovább. Nézzünk azokra is, akiknek adakozni kell. Úgy tartsuk őket számon emberként, hogy tudjunk hozzájuk lehajolni, és tudjunk hozzájuk szólni, mert én azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos dolog, mint az az adomány, amire a mindennapi világban szükségünk van. És azt se felejtsük el, hogy az advent, a várakozás, az egyben egy kicsit a bőtölésnek az idő pontja is. Mit tudok én felajánlani? Várakozom, és szánom azt, hogy mit tettem. Hát akkor most lemondok valami jó dologról. Gondoljunk csak el, hogy hány ember mondott le jó dologról, és mi az, amiről Krisztus Urunk is lemondott? Hát az emberi életéről, amikor keresztre feszítették. Tehát jó cselekedetekkel várjuk Jézus Krisztus születését. És ha advent van, egy nagyon hasznos és nagyon kedves olvasnivalót ajánlok mindenkinek a figyelmébe, mégpedig a Magyar Kurír december 2-ai számából. Ki vagy te? Márta vagy Mária? Hát először néztem, hogy mi az, hogy ki vagyok én, Márta vagy Mária, és akkor eszembe jutott. Tetszenek emlékezni, amikor Jézus Urunkat vendégül látja a két testvér, és az egyik csak szorgoskodik, a másik meg nem szorgoskodik, csak leül Jézus Urunk lábához, és hallgatja, amit mond. És akkor erre a válasz 3 ötlet, hogy derűs házigazda lehess. Tehát akkor mi legyünk a vendégség előtti időben, imádkozzunk úgy, mint Mária, azért, hogy sikeres legyen ez a vendégeskedés, aztán készülődjünk úgy, mint Márta, tehát sürögünk, forogjunk, süssünk, főzzünk a konyhába, és a vendégség alatt legyünk olyan, mint Mária, de közben ne feledkezzünk meg arról, hogy a földi életben enni is kell, és akkor kínáljuk is a vendéget. Én azt hiszem, hogy ennél ötletesebben nem igen lehetne figyelmeztetni bennünket, hogy hogyan osszuk be a szeretetünket, és ez hogyan váljon a mindennapoké, vagy váljon a mindennapokba hasznosá. És végül én fontosnak tartottam mondani, hogy ma Borbála névnapja van, mégpedig azért, mert hát ugye, ha megnézem az interneten, hogy mi ez a Borbála név, hát azt mondják, hogy hát Borbála 7 hangból áll pont. Igen, de mitől szép ez a Borbála? Hát ez a Borbála hang attól szép, ez a női név, a dallamát és a szépségét az adja, hogy csupa mély magánhangzó van benne. Az O, az A és az A. És mitől szép még? Hát attól, hogy a B hangok azok könnyedé teszik, az L hang pedig kimondottan lágyá. Pedig ez a hölgy, aki ezt a nevet viselte, nagyon is kemény természetű volt. A 16. és 17. században divatos volt ez a Borbála név. Aztán néztem, hogy mi a Borbála névnek a jelentése, mit kell nekem tudni, ha én egy bölcs internetolvasó vagyok. Hát azt kell tudnom, hogy görög eredetű és a Barbara magyaros módosulata, a jelentése pedig azt mondja, hogy külföldi név. És akkor ennyit tudtam meg az internetről. Hát ha elégedett vagyok vele. De én nem vagyok vele elégedett, hiszen Borbála Szent Borbála. Borbála őrzi a tüzéreket, a középkorban őrizte egyébként szentként, mint segítő, mint a 14 segítő szent egyike, őrizte a városok lőportornyát, és a robbantásoktól őrizte a bányászokat, tehát bizony manapság a bányászoknak is a védőszentjeként tiszteljük. De miért? És akkor kiderül, hogy lehet, hogy görög eredetű, sőt, ezt nem is lehet kétségbe vonni, de nem biztos, hogy nekünk azt jelenti, ez a, hogy a Barbarát magyarosra módosítottuk. Nem, nekünk a Barbara sokkal régebbi, nem Barbaraként, hanem Borbálaként. és akkor tudni kell róla, hogy ez egy fiatal lány az ókeresztény korban, Krisztus után 306-ban lett vértanú, és mert pillanataiban, a halála pillanataiban még volt ereje, hogy azokért imádkozzon, akik megkínozták, sőt, azokért, akik majd bűnösként megtérnek a haláluk pillanatában. Tetszenek érezni ezt a félelmetes hasonlatot, ez a fiatal lány, aki megismerkedik a Szentírással. Honnan veszi a példát, hogy bocsáss meg nekik, Uram, a vétkeiket? És amikor a Lator is megtér Krisztus Urunk jobbján, na ezért lesz ő segítő szent, és mert a kínzói fákját vágtak az arcába, égő fákját, ez az égési nyom másnap reggelre eltűnt, ezért lett ő egyébként a tűzzel, robbanással foglalkozóknak a védőszentje. És itt meg is állhatnánk, ha nem tudnánk azt, hogy nekünk ehhez a borbálához nagyon-nagyon régi közünk van. Talán még régebbi, mint a görög eredetű névhez. Mert ha valaki ellátogat Erdélybe, Kalotaszeg vidékére, és nem sajnálja az autóját, és elmegy Gyerőmonostorra, akkor a gyerőmonostori templom falán ott látja a madárlány alakját, aki Erdélybe repült valahonnan a távoli vidékről. És miközben mi Szent Borbálának a történetét Temesvári Pelbát nyomán az Érdi Kódexből tudjuk, ott a fal mesél, az a fal, ami megőrizte az 1200-as évek elején, megőrizte ennek a madárlánynak a történetét, akit Borbálának hívtak. Aki hasonlóan az eredeti Borbálához, az ókeresztény vértanúhoz, saját maga is pogányként ismerkedett meg. Mondjuk így, hogy pogány, fogadjuk el ezt a kifejezést, tudjuk, hogy ez nem egészen azt jelenti, amit manapság általában mondanak. Tehát ókeresztényként megismerkedik ez a magyar borbála, megismerkedik Krisztus Urunk tanításával, és az apjával, aki nem fogadja ezt a hitet el, szembeszáll, ezért toronyba kerül, épp úgy, mint az ókeresztény borbála, és ehhez a borbálához fűződik egy csodálatos mondat, és ennek az érdekessége az, ez olyan régi korra vész vissza bennünket, ami elrepít bennünket egy picit messzebbre, mint a görög név, és nem a Görögország a szárazföld, hanem a görög országhoz tartozó Kréta szigetére. És akkor, akit ez érdekel, annak figyelmébe ajánlanám a Romanika kiadónak a könyvét, a Madárlány Erdélybe repült címmel, mert ott hihetetlenül sok olyan nyomra fog bukkanni, amiből megérti, hogy mi mindent hoztunk magunkkal, mire a Kárpát-medencében újra bejöttünk, visszajöttünk, letelepettünk, hogy nekünk mit jelent a keresztény hitünk. És ez egy olyan csodálatos összefüggés, hogy mondhatnak, amit akarnak. Mi tudjuk azt, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, Isten miért rendelt bennünket ide a Kárpát-medencében, és vagyunk még 1100 éve mindig, és bízom benne, hogy ugyanezt fogják 1000 év múlva is mondani, és vagyunk még mindig. Ennyi fért a mai napba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.